Mi a baj Nigériával? Néhány napja február 14-én mintegy 50 keresztényt lemészároltak és többeket elraboltak dzsihadista fegyveresek. Ez a cselekmény egy rettenetes évek óta tartó sorozat része, hogy csak a legutóbbiakat, mondjuk november végén egy nigériai katolikus iskola közel 300 diákját és 12 tanárát rabolták el egy rajtaütés során, január közepén több mint 160 keresztényt raboltak el fegyveres bandák Nigéria északi részén szent mise közben a templomból, most február elején is hasonló emberrablások történtek keresztények ellen. Az Open Doors nevű keresztény érdekvédelmi csoport 2026. évi jelentése szerint Nigéria a 7. legrosszabb ország a keresztény üldözés szempontjából a világon. A gyilkos támadások és tömeges emberrablások megsokasodása az Egyesült Államok figyelmét is felkeltette, amelynek elnöke Donald Trump szerint a nigériai keresztények üldözésnek vannak kitéve és terroristák által elkövetett népirtás áldozatai. Az amerikai elnök tavaly év végén saját szavai szerint karácsonyi ajándékként fegyveres beavatkozást is intézett Nigériában. Mi történik, mi áll a konfliktusok, a keresztények elleni támadások hátterében? Egyáltalán milyen ország Nigéria, Afrika legerősebben fejlődő országa, amelynek stabilitása nem csak az Egyesült Államok, de még Magyarország számára is fontos? Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Horváth Sánta Hangát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Hanga, hogy képbe helyezzük egy kicsit Nigériát, ugye egy nyugat-afrikai ország, de ennél többet kevés magyar tud róla, holott Afrika szempontjából egy nagyon-nagyon jelentős ország, hol helyezkedik el, mi a jellemző a demográfiájára, a gazdaságára, vallási, etnokulturális diverzitására.
Igen, az már elhangzott, hogy Afrikának a nyugati részén fekszik, ezen belül is a déli részén, és Afrika legnagyobb országa, nem véletlenül, hogy Afrika titánjának szoktuk szólítani, vagy szokták szólítani a nemzetközi szakirodalomban is. Gyakorlatilag egy körülbelül 10 magyarországnyi területet felölelő országról beszélünk, aminek a lakossága jelenleg a legdinamikusabban, vagyis a legrobbanásszerűbben fejlődik Afrikában. Körülbelül 240 millió lakosa van jelen pillanatban, és nagyon óvatos becslések szerint ez a lakosság is évente körülbelül 2,5-3%-kal nő, tehát várhatóan 2050-re eléri Nigéria világszinten a top 3-at, tehát a harmadik legnagyobb lakossággal rendelkező országa lesz.
És nagyon fiatal lakosságról van szó.
Nagyon fiatal a lakossága, körülbelül 40-41%-a 14 éven aluli, ami úgy gondolom, hogy minden európai szemmel nézve lehet, hogy egy nagyon örvendetes tény, és hogy valójában mi is megirigyelhetjük, hogy ilyen sok fiatal van, de afrikai kontextusban nézve ez egy rettentő nagy teher a rendszer számára, hogy ezeknek a fiataloknak mind kell adni megfelelő kiképzést, megfelelő iskoláztatást, megfelelő kilátást, megfelelő jövőbe vetett reményt, és jelenleg ez Nigériában nem feltétlenül valósul meg egyenlően az ország minden területén, és ebből is fakadnak többek között a problémák, amiket most látunk.
Ugyanakkor nem szegény országról van szó. Van valamiféle gazdagsága. Milyen kincsei vannak például?
Hát, hogyha összehasonlítjuk a többi afrikai országgal, akkor azt látjuk, hogy messze menően ez az a gazdaság, ami talán a legjobban teljesít. Viszont akármilyen gazdag is, többek között nagy földgáztartalékai vannak, bányászati potenciálja is van, kőolaja is van, mindemellett elmondható, hogy a sérülékeny és törékeny állami struktúrák miatt, vagyis a gyenge államiság miatt, és az országban egyre jobban elharapódzó különböző dzsihadista fegyveres csoportok és egyébként fegyveres szervezet bűnbandák miatt, Ez a potenciál nem teljes mértékben kiaknázható. Ezt a potenciált természetesen már számos nagyhatalom is észrevette és tudja, és nem véletlen, hogy Nigéria napjainkban az úgynevezett nagyhatalmi versengésnek az egyik ütköző zónája Afrikában, tehát nagyon egyszerűen elmondva ez az az egyik terület Afrikában, ahol jelenleg nagyon sok nagyhatalom próbál tolongani ezekért az ásványi kincsekért és rátenni a kezüket valamelyik iparágra. Ugye ott van Moszkva, ott van Peking, és itt próbál meg Amerika is valahol kártyát húzni saját magának. Egyébként az amerikai jelenlét, hozzáteszem, nem újdonság Afrikában, tehát hogy hagyományosan elmondhatjuk, hogy azért ők ott voltak, és ott vannak is jelenleg az afrikai kontinensen, és ebben manifesztálódik véleményem szerint Trumpnak is ez az egyre erőteljesebb Nigéria felefordulása.
Csak zárójelben Európa megint sehol sincs, gondolom.
Van Európa, csak mi sokkal kevésbé vagyunk szervezettek.
A politikai berendezkedésére mi jellemző? Tehát azt mondja hanga, hogy instabil, de ott demokrácia van, választások vannak. Tehát ez viszonylag jól működik, nem?
Igen, demokrácia van, választások vannak. A jelenlegi elnök, ha jól számolom, a 16. elnök, aki demokratikus úton jutott ehhez az elnöki pozícióhoz, viszont ez afrikai viszonylatban nem feltétlenül jelenti mindig azt, hogy ez egyenlő azzal, hogy a kormány teljes kontrollt tud gyakorolni az ország teljes területe fölött, és itt Nigériában is ugyanaz a probléma van, mint számos volt afrikai gyarmatban, hogy tudjuk jól, hogy a határokat hogyan húzták meg a korábbi gyarmatosítók, hogy etnikai, kulturális, vallási határokat egyáltalán nem vettek figyelembe, sőt, mi több, a brit volt gyarmatosítók, ők fogták az összes volt gyarmatukat, és gyakorlatilag egy Nigériába gyúrták bele. Ez többek között abban is megmutatkozik, hogy egy hihetetlenül etnokulturálisan diverz ország, tehát körülbelül 250 különböző nyelvi és etnikai kisebbséget számolunk, ami európai viszonylatban is egy elképesztő döbbenetes szám, hogy igen, hogy egy országban van
mi
ennyi.
Mi a közös nyelv? Az angol, akkor a közös?
Az angol, igen. És akkor van ugye a másik nagy vallási választóvonal, ami pedig az iszlám és a kereszténység között húzódik. Nagyon leegyszerűsítve elmondhatjuk Nigériáról, hogy szinte fele-fele az arány a két vallási felekezet között. Az északi részen vannak jellemzően a muszlim lakta területek, míg délen és középen a keresztények lakta területek, és amikor azt mondom, hogy fele-fele, akkor tényleg majdnem pont fele-fele arányban oszlanak meg. Talán egy icipicivel többen vannak a muszlimok, 46%-kal, míg 45%-kal a keresztények a déli részeken, és ez is nyilván sok feszültségnek ad okot.
És ez lesz a mai műsorunk fő témája. Az Open Doors jelentésében azt olvastam, országra lebontva, minden évben kiadják évelején az országokra lebontott vallásszabadságra és keresztények helyzetére vonatkozó jelentésüket. Itt azt írták, hogy 107,3 millió keresztény él Nigériában. Tehát ez egy nagyon jelentős szám. És azt is ők írták, ami megdöbbentő, hogy bár a nigériai alkotmány világi, az északi 12 állam elfogadta keresztényeket diszkrimináló sharia törvényeket. Milyen üldöztetés éri a keresztényeket? Milyen fajtái vannak ennek?
Hát elsősorban elhangzott az, hogy 107 millió keresztény van délen, jellemzően nem ellenük zajlik ez a féle vallási üldözés, bár az utóbbi időben hozzáteszem, hogy oda is bekúsztak különböző fegyveres bűnbandák révén, hanem ez jellemzően azok ellen, a keresztények ellen irányul, akik az északi tartományokban laknak, és igen, nagyon helyesen elhangzott már az, hogy 12 tartományban bevezették a sharia, tehát az iszlám törvényei szerint való törvénykezést, ami nem csupán a keresztényekkel szemben, de gyakorlatilag minden más vallási kisebbség szemben diszkriminatív. Amit látunk, természetesen vannak a nagy esetek, amik jellemzően nagy visszhangot váltanak ki a sajtóban, úgy, mint ahogy korábban Nóra is említette, a katolikus iskolából a lányoknak az elrablása, ez tavaly is volt, 2014-ben is volt egy hasonló eset, vannak a lefejezések, vannak a gyilkosságok, stb. Falvak felégetése, templomok leégetése, tehát hogy sok olyan incidens van, ami természetesen szörnyű.
Sőt, hát papokat is elrabolnak váltságdíj fejében.
Igen, és ugye a keresztény iskoláknak a tanárait is, tehát a személyzetet is egyaránt. Tehát, hogy ezek azok, amik úgy gondolom, hogy elérik a világ sajtónak egy bizonyos inger küszöbét, de emellett, amit én még fontosnak tartanék elmondani, az, hogy mi az a környezet, amiben ezek a szélsőséges megnyilvánulások elő tudnak nőni, vagy amik elfogadhatóvá teszik, és jelenleg az a helyzet van többek között ebben a 12 tartományban is, hogy egy diszkriminatív törvénykezés alatt élnek a keresztények, ami azt jelenti, hogy nem vállalhatnak sok esetben különböző közéleti szerepeket, nem lehet állami pozíciójuk, egyébként egy iszlám tanterv szerint kell tanuljanak, nagyon sok keresztény kénytelen olyan iskolákba járni, ahol teljesen más vallás normatív rendszerét tanulja, illetve a templomépítés meg a földvásárlás kérdése is egyéb olyan fontos dolog, hogy jelen esetben nem vásárolhatnak sokszor keresztény gyülekezetek földet, azzal a célra, hogy maguknak építsenek templomot. Tehát van egy eleve elnyomó törvénykezés, meg egy eleve többség-kisebbség arány, és ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy könnyebben alakul ki az a környezet, ami kiváltja a többség részéről ezeket a szélsőséges indulatokat. Tehát nem minden esetben köthető feltétlenül a szélsőséges fegyveres dzsihadistákhoz, hozzájuk is nagyon sok minden köthető, de amiről kevesebbet hallunk, és ami ugyanúgy a probléma gyökere, az ez a megengedő környezet, ahol kinő ez a féle vallási szélsőséges intolerancia.
Úgy kell elképzelni, hogy vannak egyrésztről dzsihádista milíciák, betörnek, nem tudom én honnan, felégetnek, rabolnak, gyilkolnak, másrésztről pedig az egymás mellett élő közösségekből, mondjuk a muzulmán falusiak megölik a keresztény szomszédaikat?
Igen, ezt úgy gondolom, hogy két témakörre érdemes lebontani. Az egyik, ami kifejezetten a dzsihadista mozgalmakra köthető, ott most Nigériában jelenleg két szélsőséges dzsihadista szervezetről beszélünk, akiknek kifejezetten az a céljuk, hogy sharia törvénykezést hozzanak létre, illetve akik sok-sok évvel ezelőtt, itt a Boko Haramra gondolok elsősorban, úgy indultak, mint egy ilyen helyi korrupció ellenes mozgalom, aminek a vezetője egyébként egy radikális iszlamista volt, akiknek az is volt a céljuk, hogy a sharia törvénykezést vezessék be, ami viszont kinőtte magát a jelenlegi terrorista szervezeti, akiknek már a céljaik sokkal messzibb mutatnak, mint ezeknek a helyi problémáknak a megoldása. Többek között az Al-Qaida finanszírozta őket, kiképzést adtak neki, feltehetően ideológiai kiképzést is kapjanak, és megfigyelhető a Boko Haramnak a radikalizálódása, tehát hogy miként váltak egyre szélsőségesebbé, és ez egyébként a célpontok kiválasztásában is látszik, onnantól, hogy eleinte az állami intézményeket vagy az államnak a szereplőit támadták, hiszen ahogy korábban említettem, a korrupció leküzdése volt az egyik elsődleges célkitűzésük, egyre inkább kezdtek el nyugati célpontokat támadni, tehát például gondoljunk csak az abudzsai ENSZ irodának a megtámadására, ez még a 2010-es évek elején volt, amikor több mint 10 ENSZ alkalmazotta az életét veszítette, és onnantól civilek elleni támadások, és egyébként keresztények, meg más kisebbségek elleni támadások, és egyébként hozzáteszem, olyan muszlimok elleni támadások is természetesen előfordulnak, akik nem élnek úgy, ahogy ők gondolják, hogy egy hithű muszlimnak kell élnie. Egyrészt van a Boko Haram, de emellett még ott van a belőlük kivált, szintén az iszlám államhoz köthető ISWAP, és ők is versenyeznek azért, hogy ők legyenek az az iszlamista erő, akik úgymond dominálhatják az északi részeket. A másik pedig, amikor arról beszélünk, hogy a nagyon-nagyon szűk erőforrásokért folyó küzdelemben, és ez inkább a közép-nigériai térségre érvényes, ott egyértelműen azt látjuk, hogy ott is van egy egymásnak neki feszülés, egyrészt a fuláni kisebbség részéről, akik hagyományosan nem muszlim vallásúak, de akik közül sokakat sikerült az iszlám államnak és a Boko Haramnak is radikalizálnia. Ők, mint nomád pásztorok, természetesen keresik folyton az újabb és újabb földeket, és így támadnak a keresztény gazdákra vagy földművesekre. Tehát, hogy ott is van egy olyan konfliktus, amit egyébként nagyon sok minden generál, a klímaváltozás, az erőforrásokért való harc, és amire még rájön egy vallási dimenzió.
Hát megint csak zárójelben, de azt halljuk keresztény szervezetektől is hallani, illetve az egyházi statisztikai évkönyvekből is kiderül, hogy ahol igazán növekszik a kereszténység, és a katolikus egyház is Afrikában virágzik, rengeteg papi hivatás van, tele vannak a szemináriumok. Nigériában is ez a helyzet, tehát hogy ott virágzik a katolicizmus és a kereszténység?
Ehhez a részéhez sajnos nem tudok hozzászólni, viszont azt fontos hozzátenni, hogy vannak olyan felmérések, meg olyan tanulmányok, amik ennek az ellenkezőjét mutatják, hogy egyre többen fordulnak el a kereszténységtől, nem csupán az üldöztetés miatt, hanem részben amiatt is, hogy vélt vagy valós, ezt én nem tudom megállapítani, de hogy sok esetben olvasni egy olyan véleményt, hogy nagyon materialista az ilyen-olyan Nigéria keresztény egyházvezetés, és hogy emiatt van egy ilyen mozgalom, hogy a fiatalok közül sokan fordulnak inkább egy hagyományosabb afrikai spiritualizmus irányába. De ez nem csak a keresztény közösségek elhagyására érvényes, hogy ez is van egyébként.
Érdekes, hogy mi lehet vajon a megoldás. Egyrészt belső megoldásra is szükség van, hogy az állam valahogy fellépjen hivatalosan. A nigériai állam, a nigériai elnök is azt hangoztatja, hogy itt vallásszabadság van, laikus állam, ők mindent biztosítanak. Másrésztről viszont, ahogy Hanga is mondta, nem tudja kordában tartani ezt a keresztényüldözést. Mit kellene tennie?
Hát ez egy összetett kérdés, és mindenképpen annak a látszatát is szeretném kerülni, hogy én innen a kényelmes Magyarországról megmondom, hogy a nigériai keresztények mit csináljanak, és ez egy picikét, ha egy párhuzamot szabad szemléltetnem, vagy hogy mondjam, hogy kicsit olyan, mint a közel-keleti keresztények is, hogy szeretnénk azt remélni, hogy ott maradnak, hiszen nehogy kiürüljön a kereszténységnek a bölcsője. Viszont nagyon nehéz azt mondani, hogy viseljék ezt az üldöztetést Urunk nevében, anélkül, hogy bármiféle biztonsági garanciákat nyújtunk nekik. Úgyhogy egyrészt igen, amit Nóra is említett, én úgy gondolom, hogy az állam meg az elnök lenne itt a legfontosabb szereplő, akit nyomás alá kell helyezni. Ezt lehet akár bilaterális alapon is megpróbálni, de én azért úgy gondolnám, hogy mivel hogy szövetségesek vagyunk, több szövetségi keretrendszerben, ezért azokon keresztül többek között az Európai Unión érdemes lenne összefogni és megpróbálni nyomás alá helyezni az ottani elnököt. Más kérdés, hogy az Európai Unió számára mennyire fontos vagy nem fontos a keresztény üldözés kérdése. Ha viszont ottan nem tudunk szövetségeseket keresni, akkor én úgy gondolom, hogy más országokkal együtt tudnánk közösen fellépni, és hát azt láttuk, hogy Amerika az elmúlt időszakban elkezdte legalábbis a keresztény üldözést a zászlajára tűzni, mint egyféle hatalompolitikai eszköz. Én úgy gondolom, hogy Amerikának mások a valós céljai és érdekei, mindazonáltal nem baj, hogy felkarolja a keresztény üldözés kérdését és napirendre tűzi.
Igen, mindjárt erre az amerikai kérdésre is rákérdezek. Ezek a külső megoldások, amiket Hanga említ, de hogyha a nigériai elnök úgy dönt, hogy na, ő beavatkozik és ezt rendbe teszi, van-e akkor a hadserege a kezében, amivel mondjuk oda küldi a saját milíciáit a dzsihádistákkal szemben? Tehát milyen eszköze lenne arra, hogy rendet rakjon?
Hát ha azt nézzük, hogy 240 millió lakos mellett van körülbelül 223 ezres fegyveres erője Nigériának, akkor ebből aránylag hamar kiderül, hogy az erőviszonyok kinek az oldalán vannak, ráadásul ezek a fegyveres dzsihadista csoportok, ezek jellemzően jól fegyverkezett, jól kiképzett, jó felszereléssel rendelkező csoportok, szemben a nigériai fegyveres erőkön, akik gyakran elavult fegyverekkel, súlyos korrupcióval megküzdve kell felvegyék a harcot ezekkel a fiatal, gyors, nagyon mobil egységekkel szemben, és ráadásul, ahogy a korábbi terrorellenes műveletek is mutatták, ez nigériai részről mindig egy óriási veszteséggel járt. Tehát, hogy van egyféle averzió is az állam részéről, hogy csak egyedül önmaga beavatkozzon ilyen helyzetekbe, mert tudják, hogy járulékos károkkal jár. És hát amit most látunk, visszatérve Amerikára, az, hogy most már hiába jelentette ki Donald Trump, hogy szeretne kivonulni az országokból, szeretné az amerikai fegyveres erőket inkább kivonni, most a napokban érkezett 100 katona pont Nigériába.
Eddig nem voltak amerikai katonák Nigériában.
Eddig ott nem voltak, hát körülbelül Afrikában mintegy 6500 amerikai katona van, de Nigériában nincs, sőt, mi több, a fontos amerikai bázisokat a szomszédos Nigerből elveszítette Amerika, ugye a 2023-as katonai puccsot követően, tehát hogy onnan sem tudnak már olyan hatékonyan behatolni az északi nigériai részekbe. Most viszont, még ha minden igaz, akkor sajtóírek szerint körülbelül még 100 katona érkezése várható, akik harcokban nem vesznek részt, hát nem sok, viszont kiképző feladatokat fognak ott végezni.
Ez érdekes, mert Donald Trump még tavaly év végén, mielőtt a karácsonyi beavatkozás megtörtént, és kilátásba helyezett katonai beavatkozást, élénk tiltakozást váltott ki a nigériai elnökből. Mi változott, miért változtatta meg a véleményét?
Én úgy gondolnám, vagy szeretném azt hinni, hogy a saját kapacitások korlátainak a belátása, hogy egyedül tényleg nem képes a nigériai állam ezt megoldani. Viszont, hogy milyen tárgyalások lehettek, vagy milyen
nyomásgyakorlás,
vagy mit ajánlhattak egymásnak zárt ajtók mögött a két elnök, ezt már sajnos nem tudom. Minden bizonnyal van benne valamiféle energiapolitikai,
business.
Igen, pontosan, energiapolitikai üzletek is, viszont az is még fontos, hogy ami Trump elnöknek a nigériai érdeklődését illeti, ott is azért azt meg kell érteni, hogy ez is egy kettős retorika, tehát ezáltal, hogy a zászlajára tűzte a keresztény üldözést az amerikai elnök, egyrészt ezzel hazabeszélt, tehát egy otthoni, jobboldali, politikai, jobboldali keresztény közösségnek is beszél, ugyanis a karácsonyi amerikai katonai műveletnek pont az volt az előzménye, hogy már hosszú hetek óta az amerikai politikai keresztény jobboldal ezt sokszor a műsorára tűzte, ugye Trump is nagyon kemény lobbinak volt kitéve heteken keresztül törvényhozók, meg különböző konzervatív lobbycsoportokon keresztül, és elsősorban ez ahhoz vezetett, hogy kinyilvánította Nigériát egy különösen aggodalomra okot adó országgá, olyanok mellett, mint Oroszország, Irán, Kína és Szaúd-Arábia, ami nyilván Nigéria szempontjából nem volt egy kellemes politikai döntés. Tehát, hogy egyrészt ezzel a hazai evangéliumi keresztény közösségeknek és választó tábornak próbál hazabeszélni, másrészt pedig úgy gondolom, hogy természetesen az említett üzleti okok is meghúzódnak emögött, hogy amerikai szeretne magának kikanyarintani egy szeletet abból a tortából, azokból a rendkívül nagy ásványi kincsekből, amik Nigériában találhatók. Harmadrészt pedig én úgy látom, hogy ez egy erőteljes üzenet is az egyéb nagyhatalmak felé, mint például Moszkva és Peking, hogy azért amerikai szeretne itten labdába rúgni.
Melyik nagyhatalom van itt jelen Nigériában erősebben? Kína? China-Afrikáról beszélnek, igen, hogy egész Afrikát tulajdonképpen leuralja.
Persze, persze. Nigériában is
beruházások viszik a munkaerejüket.
Igen, és ez már évtizedek óta így van, vagyis hát egy-két évtizede legalább így van, és azt látjuk, hogy az Európai Unió sem tud sokszor labdába rúgni, mert amíg a mi beruházásaink, meg a mi különböző fejlesztéspolitikai eszközeink olyan dolgokhoz, meg számunkra fontos értékekhez van kötve, mint emberi jogok, jogállamiság, demokrácia, egyenlőség, addig a kínai hitelek, meg a kínai beruházások nincsenek ilyen feltételekhez kötve, tehát hogyha kell választania az afrikai vezetőknek, akkor természetesen a könnyebbik megoldás fele hajlanak. Viszont apropó az afrikai vezetők, még itt megemlítenék mindenképpen egy problémát, ami Nigériában is jelen van, úgy, mint szinte minden afrikai országban, hogy van egy óriási szakadék a vezetők, meg a fiatal lakosság között. Tehát, ha jól emlékszem, a nigériai elnök is körülbelül 73-74 éves, mikor ebben említettük, hogy a majdnem a lakosság fele 14 éven aluli, és ez nem csak Nigériára jellemző ez a képlet. Tehát, hogy gyakorlatilag van egy majdnem 60 éves age gap a vezetők és a fiatalok között, és hogy ez is a problémának az egyik része. De még hogyha visszatérhetnék Csámpra egy mondat erejéig, akkor nagyon-nagyon kemény szópárbaj előzte meg ezt a decemberi katonai műveletet, ami azért is érdekes, mert hogy egyrészt ez a csempi külpolitikának, vagy nyomásgyakorlásnak az egyik eszköze, hogy nagyokat, keményeket mondunk, nyomás alá helyezzük a tárgyalópartnerünket, és aztán valahol valamikor megegyezünk, mint ahogy most ez az egyesség meg is történt, és hogy ez az egész katonai művelet is nemzetközi jogi szempontból is egy rendkívül érdekes fejezet, hiszen ami történt a gyakorlatban, az az, hogy egy szuverén ország beavatkozik katonailag és biztonságilag egy másik szuverén országba. Na most a nemzetközi jogon belül van is egy ilyen elvi lehetőség, ez az Intervention by Invitation nevű elv, ami azt jelenti, hogy meghívása történő.
Én megkérem, hogy jöjjön, és igen, rakjon rendet a házamban, pontosan, akkor bejöhet, és rendet rakhat.
Tehát amiről azért tudjuk, hogy ezért is hevesen vitatott a nemzetközi jogon belül, mert azért ez a 20. században is egy hivatkozási alap volt egy nagyobb és erőteljesebb hadseregnek, hogy akkor egy másik szuverén országba behatoljanak. De mivel ugye a nigériai elnök a jóváhagyását adta, ezért tekinthetjük ezt akár egy jogszerű beavatkozásnak is, viszont véleményem szerint ez nagyon jól tükrözi a csámpi külpolitikát, miszerint a nemzetközi jog az nem egy iránytű, hanem az egy félreállítható eszköz. És azt is mutatta, hogy Trump ezt bilaterális alapon intéztet, nem a multilateralizmus keretei között, tehát nem az Afrikai Unióval egyeztetett, és nem várta meg, amíg az ENSZ biztonsági tanácstól kapott egy esetleges mandátumot.
Magyarország, magyar vonatkozás, kiemelt jelentőségű számunkra is Nigéria stabilitása. Egyrészt Magyarország hangoztatja, és hát cselekszi is, hogy védi a keresztényeket a világban, ahogy tudja, támogatja. De miért fontos ez nekünk?
Hát az első és nagyon cinikus válasz erre az lenne, hogy Nigéria stabilitása ugyanazért fontos, mint minden más hozzánk aránylag közel fekvő afrikai országnak a stabilitása, hogy az irreguláris migráció ne induljon meg egy időn túl Európa irányába. Azt tudjuk a korábbi évekből, hogy Nyugat-Afrika egy kifejezetten nagy kibocsátó térség, nem elsősorban Nigéria, de Nigériából is sokan érkeznek Európába. Tehát nekünk is ezért is fontos, hogy Nigéria legyen egy stabil ország, ahol az emberek tudnak a szülőföldjükön boldogulni, ahol prosperitás van, és ahol nem kényszerednek az emberek arra, hogy vagy fegyveres dzsihadisták, vagy pedig a gazdasági kilátástalanság miatt máshova menjenek, és hogy ezek az emberek egy időn túl Európába jöjjenek, hiszen azt tudjuk, hogy ez a típusú migráció ez nem képez sem egészséges embereket, sem egészséges társadalmakat, úgy gondolom hosszú távon, amennyiben az integráció nem sikeres. Én úgy gondolnám, hogy Magyarország bilaterális alapon sok mindent tudna elérni. az elmondható, hogy Magyarország megítélése legalábbis tudomásom szerint nem rossz, tehát, hogy mi nem vagyunk gyarmatosítók, nekünk nincsen egy olyan fekete történelmünk a kontinensen, mint mondjuk más EU-s tagállamoknak, tehát, hogy velünk sok országban szívesen tárgyalnak, és én úgy gondolom, hogy ez is biztosíthat nekünk egy jó becsatornázási lehetőséget, hogy akár az EU-s szempontokat, akár a saját gazdasági szempontjainkat is tudjuk ott érvényesíteni, és természetesen nem utolsósorban a keresztények védelme, és ennek az egész kérdéskörnek én úgy gondolom, hogy az árnyalt megvilágítása is hasznos lehet, tehát, hogy nem feltétlenül ez a Trump-féle nagyon erőteljes retorikával ledarálni vagy lenyomni a tárgyalófelünket, hanem elmondani nekik, hogy megértjük, hogy tudjuk, hogy a Nigéria alkotmány biztosítja a vallásszabadságot, és tudjuk, hogy nagy probléma az, hogy törékeny a biztonsági helyzet, és tudjuk azt is, hogy természetesen muszlim áldozata is vannak ennek az erőszaknak, tehát, hogy valahogy megpróbálni picit árnyalni ezt a retorikát, mind a mellett, hogy kiállunk a saját elveink mellett, és ebben kikérni a helyiek véleményét, hogy véleményük szerint mi lenne a jó megoldás, és hogy mi, mint aránylag kicsi ország, ebben hogyan tudjuk őket támogatni. Tehát nem előre gyártott megoldásokat rájuk tukmálni, hanem mindenképpen a helyiekkel való egyeztetés során.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Nigériáról és a nigériai keresztények helyzetéről beszélgettünk Horváth Sánta hangával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.